mértéke, hol van ennek.
Hát, de tehát én azt mondom, hogy az érdeklődést kell. Tehát én azt láttam, hogy...
Na, ide akartam kiukadni, két példát szerettem volna mondani, az egyik. De lehet, hogy csak egyet fogok mondani, egy teológiai élményem, ahol bibliai ismeret tantárgy volt, illetve homiletikai tantárgy, és kérdeztük a professzort, hogy lehet-e bibliát használni. És azt mondta, hogy persze. Ami hirtelen olyan érdekessé vált, mert ugye máshol meg vissza kellett adni azokat a gondolatokat, amit kérdésként megfogalmazott egy-egy tantárgy esetében a professzor. De azt mondta az illető, hogy ha tudom, hogy hol kell keresni,
aki már az akkor elég, nyert ügyed van.
Nyert ügyem van. Tehát én erről beszélek, hogy én azt gondolom, hogy nem attól tanul meg egy gyerek gondolkodni, hogy van a fejében egy halom, soha nem használt lexikális anyag, hanem bizonyos érdeklődési körökhöz persze kellenek lexikális adatok is, és meg kell tanítani őt használni a rendelkezésünkre álló eszközöket, és meg kell szerettetni vele a tanulást, vagy az információ elsajátítását, de mondok azért mégiscsak egy másik példát, hogy ismerek...
Így van, mint a tenger.
Igen, hogy ismerek egy tanárt, akinél nem volt kötelező házi feladatot csinálni, hanem azt mondta, hogy lehet házi feladatot csinálni. Megengedi, hogy ha valaki akar, azt csináljon. Onnantól kezdve mindenki akart házi feladatot csinálni, és olyan légkört teremtett a egyébként matematika tanár az illető, ami az állandó mumusok egyike, hogy ott a gyerekek könyörögtek, hogy ne kelljen kimenni az óráról, hadd csináljanak még feladatot. Na hát én valami ilyesmiről beszélek, hogy nem lexikális, frontális oktatás, lexikális anyag elsajátítása az elsődleges cél is, frontálisan oktatok. Oktatom a gyermekeket, ahol hátratett kézzel, persze, karakírozom a dolgot, kell üldögélni és tátott szájjal meghallgatni, hogy mit böfög a tanár a szószékről, a katedráról, hanem valami olyan légköt kell teremteni, amiben akar tudni, és szerintem ez a pedagógia művészete, hogy hogyan keltem fel az érdeklődést.
Hát ez így van. Én úgy látom, hogy ez, amit mondtál, ez igaz, csak mondom, én mindig rabaszkodok bele, hogy volt egy ilyen, nekem is vannak mondjuk más példáim erről, hogy most már 27 éves kicsi fiacskámat ugye elkezdték németre tanítani, az általános iskola, nem tudom, harmadik osztályába, és mondta a tanárnő, hogy akkor beszélgessünk. És a dolog teljesen karikaturisztikus volt, mert ugye mindegyetten nézték egymást, de beszélgetni egy nyelven nem lehet szótanulás, szótudás, nyelvtan ismeret nélkül. Én készségesen elismerem, hogy persze, érdeklődést kell felkelteni, de ugyanakkor tehát a diáknak, tehát a lényeg az, hogy valamit ugye a diák nem tud, és meg kell tanulnia. Valakitől valamilyen formában azt el kell sajátítani. Ezerféle ilyen trükköt be lehet vetni, mint mondtad, hogy nem kötelező írni, és akkor talán ugye, ezek nagyon jó példák. De ugyanakkor én úgy érzem, vagy úgy érzékelem, hogy itt magában abban rendült meg az a dolog, hogy a hit ebben, hogy igenis az én mint ugye több ezer éve ez történik. Hát mi is ugye, amikor beültünk ide a Vezna az iskolapadba, ugye nálunknál okosabb emberektől egy csomó olyan dolgot hallottunk, és kellett megtanulni, amit nem tudtunk.
Igen, csak az életünk nem a teológián kezdődött, hanem az általános iskolában, ahol a pedagógusnak az lenne a dolga, hogy megtanítsa a hallgatót, akkori kisdiákot arra, hogy szeressen tanulni. Uh-huh. És egy egészen más szituáció szerintem egy felsőoktatási intézmény. Visszaemlékszem az én gyermekkorom nyelvoktatására, a példád juttatta eszembe, hogy valószínűleg a 27 éves fiacskád is így járhatott, hogy a nyelvtanár be akarta vasalni rajta a ragozásokat, az igeidőket és egyebeket, ami az égvilágon semmi örömöt nem nyújt egy nyelvet elsajátítani akaró.
Hát, de öröm, nem öröm, meg kell tanulni.
Hát igen, csak először...
Csak a munkát, szerintem a munkát szeretnénk megúszni.
Nem erre gondolok, hanem persze, tanul, tehát nem a tanulás ellen beszélek én, hanem hogy kell valami olyan sikerélményt adni, ha már a nyelv oktatásnál járunk, ami egyszerűen egy olyan fajta örömöt ad a diáknak, ami után ő szeretne még nagyobb örömhöz jutni, és ezért elkezd tanulni. Uh-huh. Tehát én nem az ellen beszélek, hogy az ember ne sajátítson el információt, aha, csak hogy hol vannak a hangsúlyok, és hogyan kezdődik ez, és hogy szerintem a legnagyobb pedagógia munka az éppen az, hogy a tanár nem riválist lát egy gyerekben, hanem egy kincset, akit elkezd, vagy egy gyöngyöt, vagy egy...
Aki csiszol.
Amit elkezd csiszolni. Mondok egy másik példát, ugye skandináv országokban elég jó az oktatási rendszer, meg is nézhetjük, hogy gazdaságilag hol tartanak ők, és ott például aki tanár szeretne lenni, annak részt kell venni egy nyári táborban. És ezen a táboron szakértők figyelik mindenféle jellemzőjét a tanárjelölteknek, és ha olyan jellemzőket mutat, amely mondjuk azt feltételezi, hogy ő vissza fog élni mondjuk az ő korával és egyebével, és megaláz mondjuk egy gyereket, most direkt extrém példát mondom, és nem megy át azon a szűrőn, ami ott egy kritérium rendszer, soha az életben nem engedik gyerek közelében. Most az én fiatal koromban tisztelet a kivételnek, de azt mondták, hogy vagy azt mondtuk, hogy aki semmire nem volt jó, az elment tanítóképzőben. Most itt van az óriási probléma, hogy nem veszik komolyan az oktatás szentségét, és legalábbis az én ifjú koromban ez így volt. Hogy elmentek orvosnak, elmentek egy tudományegyetemre, mondjuk egy tanárképzőre, és aki már sehova nem tudott elmenni, az elment óvónőnek, vagy elment tanítónőnek, és tudom, hogy ez nem minden ízében igaz, de hogy a gyakorlat ez volt. Szent dolog az oktatás, legjobban a tanítókat kellene megfizetni.
Hát most...
Ehhez viszont olyan kvalitással rendelkező tanítókra lenne szükség, akik leteszik az alapokat, és mondjuk nem az van, hogy nem tanítják meg a... mondjuk maradjunk a matematikánál, ha már egy ilyen példát hoztam, mondjuk nem tanítják meg, hogy 2 + 2 = 4, és mondjuk egy felső tagozatban már úgy veszi egy felső tagozatos tanár, hogy ezeket a gyerekek tudják, mert játszva mondjuk megtanulták az alapműveleteket, tudnak összeadni, kivonni, szorozni és osztani, és ennyi lenne talán a feladat, és ezek nincsenek jól lefektetve, és akkor jön a kritika, hogy bezzeg alsóban mennyi mindent tudott, és a felsőbe pedig, hogy bugdácsol, vagy milyen rossz lesz, és számtalan példát tudnék erre mondani.
Bocsánat, éppen a te gyülekezeted egyik tagja mondott nekem egy aforizmát erről, és azt mondta, hogy ha egy átlagos mondjuk értelmi képességgel rendelkező nebuló az első 4 osztályt úgy is el tudja végezni, hogyha csak figyel az órán.
Így van.
Na most viszont 5-ben, az 5-től 8-ig tartó anyagot már nem. Tehát ott már el kell jutni arra a szintre, amit lehet, hogy túlságosan vaskalapos és porosz szellemű vagyok, elképzelhető, de szóval egyszerűen én mindig azt láttam, és azt is mondtam, hogy oké, tehát kattanj rá valamire. Tehát és én itt látom a legnagyobb problémát, hogy nem tudja az iskola, vagy a tanárok, vagy mi, vagy az élet, nagyon sok esetben nem tudja ugye gimnáziumban vagy felső tagozatban azt elérni, hogy a gyerekek, amit mondta, hogy örömmel tanuljanak. Tehát, hogy legalább egy része legyen ennek a nagy stúdium tömegnek, amit tényleg szeret. És amit tényleg szívesen tanul, és akkor már, ha valamit, tehát hogyha ennek rá, tehát, de én úgy érzem, hogy nagyon sokszor ez arra megy, hogy ezt a, tehát akár bevalljuk, akár nem, van ennek egy favágó része. Amit, tehát meg kell, tehát úgy említetted, hogy kritikaként, hogy hát a tanár be akarja vasaltatni ugye a nyelvtani táblázatokat meg a ragozást. Na de hát, hogyha nem vasalod be a ragozást, nem tanulod meg a ragozást, akár ilyen módszerrel, akár olyan módszerrel, akár olyan módszerrel, nem fogsz tudni beszélni. Tehát itt ennek ez a problémája, hogy tehát én minden egyetértek, és nagyon jó, hogy mondtad ezt az alkalmassági vizsgát, mert tényleg ezt szűrni, de nagyon keményen szűrni kell, mármint a tanárt, hogy milyen személyiség. Tehát, hogy ne legyen erőszak, stb. Tehát én nem ezen vitatkozom.
Értelek én,
azt hiszem. Hanem ugye én azt látom, hogy jaj, de hát akkor azt meg kell tanulni. Hát igen, ezt meg kell tanulni, és ezt addig kell gyakorolni, amíg nem tudsz, mit tudom, egy idegen nyelven igét ragozni, vagy főnevet ragozni. Vagy nem tudod a prepozíciókat, vagy nem tudod a nyelvtanak az alapjait. Mert anélkül, tehát Kosztolányi írta azt, hogy majd a nyelvtanulásnak a rakétáját, vagy repülőgépét fel fogják találni, hát lehet, hogy majd most feltalálják, lehet, hogy mesterséges intelligencia ebben jobban tud segíteni majd, de hát egyelőre még csak a lovaskocsinál tartunk, és írta ezt ő 1930 valamennyiben, és hát bizony meg kell tanulni, akármilyen nyelvet tanulsz, meg kell tanulni, hogy hát milyen esetet vonz, mi a ragozás, és hát meg kell tanulni a szavak jelentését.
Persze, de azt hiszem, egy picit elbeszélünk egymás mellett.
Igen.
Én nem erről beszélek, akkor hagyj induljak máshonnan. Nagyon jó viszonyt ápoltam Vekerdivel, és többször volt nálam a templomban előadást tartani, amit nagy élvezettel hallgattam, sőt, nagyon... Sőt, elég sok könyvét olvastam. És persze, hát mindenki a maga igazát képviseli, és lehet, hogy abban is voltak olyan dolgok, amelyek talán túl liberálisak és túlzóak, de egy nagyon fontos jelenségre fölhívta a figyelmet, amely talán a témánkba vág. Uh-huh. És hát ő mondjuk beszélt arról, hogy a szülők úgy próbálnak általános iskolában, az alsó osztályban, sőt óvodában már választani, hogy jó erős legyen. Ott már ilyen oktatás van, olyan oktatás van már, ilyen szakkör, olyan szakkör, miközben meg kellene tanítani játszva a gyerekeket mondjuk negyedikig arra, hogy eljött az ideje annak, hogy nekilássunk ennek a szent dolognak, ami a tudomány elsajátítása. És én nem azt mondom, hogy nem kell egy nyelvhez nyelvtan tanulni és egyébként, hanem hogy hogyan siklatunk ki valakit mondjuk elsőben arról a pályáról, amire ő készül, mert mondjuk elsőben még nem úgy kerekíti a betűt, ahogy azt a pedagógus elvárja.
Igen.
Miközben untig elég lenne, hogyha ő negyedikre tudná kerekíteni a betűket, mert hogy különböző korban érünk kicsikét, és untig elég lenne, ha az első 4 osztály úgy játszva elmúlna, ahol magunkba szippantanánk fontos dolgokat, amire majd aztán később lehet építeni. De láttam olyan tanítónénit, akitől így rettegnék, ha nekem olyan iskolába kellett volna járnom, ahol a gyerek, ha nem mondta vissza a lexikális anyagot, akkor azért bizony retorzióját, miközben nem erről szól az a szent út, ugye az oktatásról beszélünk, amin el kell indulni, hanem arról szól, hogy azt szeresse meg, és nem baj, hogy most nem tudja, van egy sáv, amiben ezt el kellene sajátítani, ez az első 4 osztály, viszont a 4. osztályra el kellene oda jutni, de nem baj, hogy ő még nem ott van, ahol Juliska van, mert Juliska mondjuk hamarabb ért, mint Péterke, vagy mit tudom én, de majd 4. utol fogja érni. Uh-huh. És hogy ez a fajta szemlélet az, ami szerintem hiányzik az oktatásból, hogy még alig nőtt fel, hát az előbb még játszott jó esetben. Az előbb még kis vonatot tologatott. Miért kellene neki azonnal tudni, hogy hát ott kézzel kell ülni, és tátott szájjal figyelni azt, hogy hogyan kell ragozni, és egyebek. Majd el fog jönni az ideje, el fog annak jönni az ideje, hogy ezt elsajátítja. Uh-huh. Csak én ezt a problémát látom, hogy le akarunk dugni valamit a nabuló torkán, és ha azt nem mondja vissza, akkor hülye. Meg kell tanítani őt arra, hogy lassacskán, hogy bizonyos dolgokat ahhoz, hogy boldoguljak az életbe,
meg kell tanulni.
De nem azzal kezdem, hogyha ez nem...
Jó, hát fiam, nyilván, hogy nem azzal kezdem.
Lányom, akkor...
Nyilván, hogy nem azzal kezdem, de hát ugye ez is egy nagy kérdés, ugye, hogy... mert ugye minden gyereknek ugye egy mondod, hogy egyéni fejlődési üteme van.
Na de hát, igen, de ezt vajon figyelembe veszi a magyar oktatási
rendszer? De hogy tudja, hogy tudná, jó, lehet, hogy jobban figyelembe lehetne venni, tehát lehet, hogy mondjuk meséltél ugye a skandináv példáról, most nekem egy olyan tapasztalatom volt, ami viszont ellentmond ennek, mert ugye ismét fiacskámra hivatkoznék, hogy ő a Berzsenyi gimnáziumba járt, és német és olasz 10. osztályos ilyen csere csoport érkezett Campobassóból, ugye aki totózik, annak a Campobassó az valamikor ismerős volt, tehát ugye mindenki kacagott ezen, hogy Campobassó, hogy lehet valami egy várost így hívni, és mondták a magyar diák, hogy elképesztően keveset tudtak. Elképesztően. Tehát a tizedikesnek egy ismeretlenes egyenlet nem ment. De lehet, hogy ez csak véletlen, tehát lehet, hogy ez csak egy rossz példa, mert nem tudom. Szóval, és én ezt a bizonyos...
Hát igen, magamban is, hagyd tegyek fel igen? egy kérdést. Az összes olyan felmérésen, gondolok a igen? PISA felmérésre és igen? egyebekre, amin el kell indulni a diákoknak, iszonyú rosszul szereplünk. Uh-huh. Vajon mit érünk el azzal, hogy gimnáziumig irgalmatlan mennyiségű anyagot letolunk a gyerekek torkán, miközben csúcsra járni, mondok egy példát erre, ugye a sertülőkor az tele van hormonális változásokkal, ahol sokkal jobban érdekel valakit az, hogy milyen csinos a barátnője, vagy az osztálytársnője, és különböző vágyálmai vannak e tekintetben, mint az, hogy a másodfokú egyenletnek mi a
megoldó
képlete. És nem veszi figyelembe, csak ide akarok kiukadni, nem veszi figyelembe, és ez mondjuk még negyedikben a legveszélyesebb, vagy azt hiszem harmadikban. Nem veszi figyelembe.
A negyedik, harmadikat hogy érted? Gimi?
Gimi.
Tehát az most ugye a 11 vagy 12, hát igen.
Hogy ott egy hormonális változás van, ahol egészen más dolgok izgatják a gyereket, és ott ezt figyelembe kellene venni, és csak ismételgetni kellene, most ott járatják csúcsra az agyukat. Ahelyett, hogy megalapoznák a tudását, és majd eljön az egyetem és a főiskola, ahol viszont csúcsra kell járni az agynak, vagy mondok mást, a differenciált oktatás. Ha van egy iszonyú tehetség gyerek, mert miért ne lehetne elsőbe olyan valaki, aki már egyetemi szinten gondolkodik, akkor nem riválist látok benne, hanem neki.
Hát ezzel messze egyetértek.
Megadom neki azt a lehetőséget, hogy ő haladjon tehát csak a többiektől. Mondok neked mindjárt egy példát, ha még van annyi időnk. Ez saját gyermekemmel történt meg, akinek elvették általános iskolában a kedvét a tanulástól, mert merészelt kérdezni, és behívattak engem az iskolába, hogy baj van a gyerekkel. Aha. Kérdeztem, hogy mi a baj. És mondta, hogy ez a gyerek kérdez. És kérdeztem, hogy az miért baj? Hát most nyílik ki a szeme a világra.
Ha nem kérdezne, az lenne a baj.
Igen. Magába az információt, ugye már jóval korábban tudott olvasni számára, zenei érzéke volt, és egy nyitott, izgalmas kalandnak élte volna meg a tanítást, és mondtam, hogy én szoktam meg, mert én mit csinálok? Mondtam, hogy én szoktam válaszolni, hogyha egy gyerek érdeklődik.
Hát én meg aztán mindig azt mondom, hogy ha a gyerekek, ha nincs kérdés, akkor nagyon nagy baj van.
Igen.
Mert ha nincs kérdés, akkor nem foglalkoztál vele.
Tanítónéni, beskajtójászta.
Igen.
De várjál, mert nincs vége a történetnek, egyszer egy bemutató órára készült a tanítónéni, és hát vértizzadva kétféle megoldást adott egy feladatnak. Majd jelentkezett szegény gyermekem, hogy tanítónéni, ha itt ezt másképpen közelítjük meg, akkor van egy harmadik megoldás a dolognak. Most nem azt mondták, hogy milyen ügyes vagy, hanem...
Tehát ezzel megszabályos egyetértek. Tehát ez, amit nem szabad.
Igen. És akkor most tönkretetted az órámat.
Tönkre.
Szóval, hogy ez
igen.
amire én szeretném a figyelmet fölhívni, hogy talán nem erről szól az oktatás, hogy én leadom a az anyagot, hanem az egy izgalmas, felfedező túra, ahol a gyerek jól érzi magát. Mondok, ismerem a Kedvesház oktatás programját, ismerem a vezetőjét is, Lázár Péternek hívják, ahol aki úgy tanított meg gyerekeket, hogy csak időt kért erre. Szalonnát sütöttek, gitároztak, beszélgettek, messze le voltak maradva a többi osztályhoz képest. Sétáltak az erdőbe, közben mesélt nekik a szabarról, ahol nagyokat lehetett bukfencezni. Egy bizonyos idő után utolérték azokat, akik megültek a padban, és szívták magukba a tudományt. Szóval differenciáltan kell tudni szerintem ehhez a szent dologhoz nyúlni, én csak ennyit akartam mondani, és hogy észrevenni azt, ha valaki tehetséges, és észrevenni azt, hogyha valakinek lassabban nyiladozik az értelme, és mindenkit a saját tempójában elindítani, mondjuk ez az első 4 osztály, és aztán persze már másról van szó, de legalább az első 4 osztály legyen olyan, amiben
meg tud valósulni.
Meg tud valósulni az, hogy elinduljon valamilyen.
No, hát akkor bocsánat, hogy közbevágtam, de lassan lejár a műsoridőnk. Nagyon szépen köszönöm, hogy elbeszélgethettünk erről az izgalmas témáról. Messzire jutottunk, de általában akkor egy műsor, hogyha nem arról szól, amit az ember tervez, hanem egészen másról beszélget. Remélem, hogy a hallgatók is élvezték ezt az adást. Még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és a kedves hallgatóktól pedig azzal búcsúzom, hogy egy hét múlva ismét jelentkezünk, addig is maradjanak a rádiónkkal, hallgassanak bennünket esetleg az interneten is, hallgassanak bennünket vissza.